Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromszázalékos otthonteremtési hitelprogramot indít a kormány azok számára, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni. Korhatár nincs, jelentette be a miniszterelnök. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni, tehát 3%-os kamaton, a teljes utamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet, 10% önrész mellett, az ingatlan Magyarország bármely településén lehet, ismertette Orbán Viktor. A piaci hitelkamatok jelenleg magasak, 6-8,5% körül mozognak, ez a konstrukció ennek kevesebb, mint a fele, hívta fel a figyelmet. A kormányfő azt is bejelentette, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthon felújítás tervezőknek nyújt majd segítséget, reméli, hogy több százezer család számára. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet a területért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, média munkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke a Facebook oldalán. A jobbikos Sass Zoltán azt írta, a bizottság tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Dömötör Csaba. Eszerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a magyar piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Meghallgatta májusban alakult aszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. A kormányfő a bejegyzésben tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egy harmadnyi Balaton vizét tárolják és eljuttassák az aszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Szeptembertől és majd januártól is tovább emelkedik a tanárok és óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, a következő évi béremelés során pedig majd január 1-től. A tanárok átlagbére az idei évben már eléri a bruttó 850 ezer forintot. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a belügyminisztérium köznevelési államtitkára. A debreceni Alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette Marusa Zoltán a helyszínen. Elbírálták az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait. A korábbi évekhez hasonlóan idén is 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta a honlapján az országos főigazgatóságuk. A parajdi bánya katasztrófában érintett állami vállalatok vezetőinek leváltását kéri a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A korontpatak és a kisküküllő sósvízzel való szennyezésért felelős döntéshozók felelősségre vonását kérik a környezetvédők is, akik civilként büntető feljelentést tettek a román legfőbb ügyészségen. Amíg te pihensz, a véred életet ment szlogennel indul az idei nyári véradó kampány, közölte a Magyar Vöröskereszt. Az Országos Vérellátó Szolgálattal indított kampánnyal a szabadságolások időszakában rendszeresen visszaeső véradási aktivitásra kívánnak választ adni. A nyári szünet alatt a véradók életvitele átalakul, sokan elutaznak, ez pedig érezhetően megnehezíti a stabil vérellátás fenntartását. Rendkívüli hőhullám tombol Európában. Párizsban iskolai szünetet rendeltek el, Olaszországban korlátozták a napközbeni munkavégzést, Spanyolország déli tartományaiban 46 fokot is mértek. Az erdőtüzek Spanyolországban, vagy éppen a földközi tenger nyugati mellett a keleti oldalán Törökországban is problémákat okoznak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Bartók Beáta zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Bilincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként meghallgathatják Düma a Három testőr című regényének 22. részét, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Pápa Jenika Jászai Mari Díjas színművésznővel hallanak beszélgetést. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Grillus Dániel zenésszel, a Kalák együttes alapítójával és vezetőjével Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a templomi viselkedés szabályairól Muhari Máté atyával beszélgetünk, majd az Isteni Üdvözítő Társasága ismertebb nevén a Szalvatoriánus rend egyik tagjával, Kristóf atyával Hajdú Mária beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a zarándok táborokról adunk ismertetőt, majd a közterületi növényvédelemmel foglalkozunk. Ezt követően Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba atya emelkedését hallják. 23 óra 5 perctől a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a barátságról szóló beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Düma a Három testőr című regényének 22. részét Varga Tamás előadásában hallgathatják meg.
Alexandre Dumas a Három testőr.
Bonacieux úr kint ácsorgott a kapuban. D'Artagnan szeretett volna úgy elvonulni, hogy nem áll szóba a derék rövössel, Bonacieux azonban felettébb derűsen és nyájasan köszöntette, ő pedig nem tehetett mást, fogadta köszönését, sőt szóba is ereszkedett vele. Különben sem járja ridegen mellőzni egy férjet, akinek felesége éppen aznap estére várja az ember Saint-Cloud-ban, szemközt Destrier úr pavilonjával. D'Artagnan tőle telhetőleg kedvesen állt meg házi úr előtt. Természetesen a szegény ember bebörtönzéséről folyt a szó. Bonacieux úr nem is gyanította, hogy D'Artagnan végighallgatta beszélgetését a mőingi idegennel. Elmondta ifjú szobaurának, hogy meghurcolták, és közben egyetlen egyszer sem mulasztotta el, hogy Lafémá urat a bíboros hóhérjának ne titulálja. Terjengősen beszélt még a Bastille-ról, az ajtók reteszeiről, a tolóablakokról, a szellőztető lyukakról, rácsokról és kínzó eszközökről. D'Artagnan példás figyelemmel hallgatta, és amikor a szóáradat véget ért, így szólt. És megtudta közben, ki rabolt el neje ő nagyságát? Mert sosem felejtem el, hogy ennek a szomorú eseménynek köszönhetem ismerettségünket, mert számomra mód felett megtisztelő. Ugyan, szólt Bonacieux úr, eszük ágában sem volt megmondani, a feleségem pedig égre földre esküdözik, hogy sejtelme sincs róla. Hát uraságod, folytatta Bonacieux úr rendkívül barátságosan, mi szépet csinált az elmúlt napokban? Sem kegyedet nem láttam, sem tisztelt barátait, és azt hiszem nem Párizs kövén lette be csizmáját a por, mert láttam, hogy Planchet tegnap ugyancsak sokáig fényesítette. Eltalálta, kedves Bonacieux uram, kisebb úton voltunk barátaimmal. Messze jártak? Nem mondhatnám, legfeljebb, ha 40 mérföldnyire, a Porzsé gyógyfürdőbe kísértük átosszurat. Barátaim ott is maradtak. Uraságot pedig ugyebár visszajött, szólt Bonacieux úr, és igen agyafurtan nézett D'Artagnanra. Ilyen szép szállegényt nem ereszt hosszú pórázra a szeretője. Most is nagyon várta valaki Párizsban, ugyebár. Isten úgyse, szólt nevetve a fiatalember. Magának bevallom, kedves Bonacieux uram, már csak azért is, mert látom, úgyis hiába titkolóznám. Hát igen, vártak. Méghozzá ugyancsak türelmetlenül. Bonacieux homlokán könnyű felhő vonult át, olyan könnyű, hogy D'Artagnan észre sem vette. Most pedig ugye a buzgalmunk elnyer jutalmát, folytatta Rőfös, s hangja kissé megremegett. D'Artagnan azonban ezt épp úgy nem vette észre, mint a futó felhőt, mely az imént árnyat vetett az érdemes férfiú ábrázatára. Úgy látom, nagyon szívén viseli a szerelmesek gondját, baját, nevetett D'Artagnan. Ó, nem, csak azért kérdezem, folytatta Bonacieux, mert tudni szeretném, későn jön-e haza. Különös kérdés, kedves házigazdám, mondta D'Artagnan, talán bizony meg akar várni. Nem azért, de mióta lecsuktak és kifosztották a lakásomat, valahányszor ajtó csikordul, végigfut a hátamon a hideg, főként éjszaka. Hát miért is ne? Én kérem, nem vagyok kartforgató. Rendben van, de ne rémüldözzék, ha éjfél után egykor, kettőkor vagy háromkor térek is haza, attól se ijedjen meg, ha egyáltalán nem jelentkezem. Bonacieux most úgy elsápadt, hogy még D'Artagnan is kénytelen volt észrevenni, meg is kérdezte, mi baja. Semmi, felelte Bonacieux, semmi. Azóta vagyok így, amióta nemrégiben olyan sok baj ért. Hirtelen megszédülök, most is összeborzongtam. Ne törődjön vele, örüljön az életnek, az legyen a gondja. Akkor ugyancsak gyötör a gond, mert boldog vagyok. Még nem, ne hamarkodj el. Az imént azt mondta, majd csak ma este lesz boldog. No, hála Isten, az az este hamar elérkezik. Talán uraságod is épp oly türelmetlenül várja, akár csak én. Dalán kedves felesége is felkeresi ma este a házi tűzhelyet. A feleségem ma este nem jöhet, felelte komolyan a férj. Szolgálatban van a Louvre-ban. Elég baj az kegyednek, kedves házigazdám, elég baj. Én már olyan ember vagyok, hogy ha jó magam örülök, szeretném, ha mindenki örülne, de sajna úgy látom, ez lehetetlen. Azzal fiatal barátunk jót kacagott a tréfán, azt hitte rajta kívül senki nem érti. Jó szórakozást, szólt Bonacieux síri hangon a távozó után. D'Artagnan ezt már nem hallotta. Már messzire járt, ám oly hangulatban volt, hogy akkor sem hederített volna rá, ha történetesen meghallja. Trévé úrpalotája felé tartott, mint emlékszünk, tegnap esti látogatása igen rövid volt, és csak keveset beszéltek. Trévé úr madárfogó kedvében volt, a király és a királyné elbűvölően bánt vele a mulatságon, a bíboros viszont tagadhatatlanul zordnak mutatkozott. Egy órakor arra hivatkozott, hogy nem érzi jól magát, és eltávozott. Ő felségei csupán reggel 6-ra tértek vissza a Louvre-ba. Most pedig, szólt Révéi úr, és suttogóra fogta hangját, miközben szeme kutatva fürkészte a szoba zugait, vajon egyedül vannak-e. Most pedig beszéljünk uraságodról, fiatal barátom, mert nem kétséges, hogy szerencsés visszaérkezése valamiképpen összefügg a király örömével és a királyné diadalával, és ő eminenciája megaláztatásával. Most tartsa nyitva a szemét! Mitől féljek? Kérdezte D'Artagnan. Ha oly szerencsés vagyok, hogy ő felségei kegyét élvezhetem. Mindentől, higgyen nekem. A bíboros nem egy könnyen felejti el, hogy valaki az orránál fogva vezette, és nem nyugszik, amíg le nem számol azzal, aki túljárt az eszén. Ez a valaki pedig alig ha tévedek gaszkonyi legény, mintha már láttam volna valahol. Azt hiszi, kapitány uram, hogy a bíboros is éppen így belelát a kártyákba, és ő is tudja, hogy én jártam Londonban? A fenét! Hát Londonban járt! Londonból hozta azt a gyönyörű brilliánst, amelyik ott csillog az ujján? Vigyázzon, kedves D'Artagnan! Az ellenség ajándéka nem hoz szerencsét. Van is erről valami latin vers, hogy is van csak... Persze, hogy van, felelte D'Artagnan, bár az első deklinációt sem tudta volna soha bemagolni, és tudatlanságával mindig kétségbe ejtette préceptorát. Persze, hogy van, miért ne volna? Hát van is, bizonyosan, mondta Révéi úr, aki időről időre belekontárkodott az irodalomba. Éppen Beszerád úr idézte nem régiben, hogy is van csak. Na megvan, ez az. Timeo Danaos et Donna Ferentes. Vagyis félj az ellenségtől, ha ajándékot hoz is. Ez a gyémát nem az ellenségtől származik, uram, szólt erre D'Artagnan. A királyné adta. A királyné? Ho-ho! Mondta Trévi úr. Valóban királyi ékszer. Úgy megér 1000 aranyat, mint egy lyukasgarast. Kivel juttatt el kegyelmednek a királyné? Személyesen nyújtotta át. Ejha, ugyanhol? Egy kis fülkében, amellett a szoba mellett, amelyikbe átöltözött. És hogyan? Csókra nyújtotta a kezét. Maga megcsókolta a királyné kezét, kiáltotta Trévi úr, és jól megnézte D'Artagnant. Igen, elnyertem ő felségétől ezt a kitüntetést. Tanúk előtt, oktalan asszony, százszor is oktalan. Nem, uram, ne féljen, nem látta senki, folytatta D'Artagnan, azzal elbeszélte Trévi úrnak, hogyan történt a dolog. Ó, asszonyok, asszonyok, kiáltott fel az öreg katona, rájuk ismerek, mindig ilyen regényesek, minden tetszik nekik, ami titokzatos. Szóval csupán a karját látta, csak ennyi történt. Ha találkoznák, sem ismerné meg a királynét, s ha ő találkoznék kegyeddel, azt sem tudnák kicsoda. Nem, erről a gyémántról azonban, szólt közben a fiatalember, figyelje rám, mondta Trévi úr, hallgassa meg tanácsomat, baráti jó tanács, ugye megtartja. Megtisztel, kapitány uram, felett D'Artagnan. Rendben van, menjen be tüstént egy ékszerészhez, és adja el neki a gyémántot, bármennyit kínál is érte. Nem lehet olyan nagy zsidó, hogy legalább 800 aranyat ne adjon. Az arany mind egy kutya, fiatalember, ez a gyűrű azonban szinte kiabál, és könnyen elárulhatja viselőjét. Eladni ezt a gyűrűt? Hiszen a felséges asszonytól kapta, soha, felelte D'Artagnan. Akkor legalább fordítsa befele a kövét, szegény bolond. A gaszkonyi nemesfik köztudmásulag ritkán találnak efféle kincset otthon a komódban. Hát, kapitány uram, azt hiszi, van mitől tartanom? Kérdezte D'Artagnan. Fiatal barátom, kegyethez képest az is biztonságban érezheti magát, aki égő kanócú puskaporos hordón alszik. A fenét, mondta D'Artagnan, és kezdte nyugtalanítani, hogy Trévi úr olyan magabiztosan beszél. Hát akkor mit csináljak? Legyen résen szüntelenül és mindenek fölött. A bíboros nem felejt, és keze messzire elér. Higgyen nekem, még kifog magán. De hogyan? Mit tudom én, 1000féle sátáni leleménnyel. Mindenek előtt lefogadhatja, ez a legkevesebb. Ugyan lefogadni azt az embert, aki ő felsége szolgálatában áll? Ej, az áldóját, talán bizonyát osszal sokat kukoricáztak. Fiatal ember, bárhogyan legyen is, higgyen nekem, 30 éve élek az udvarban, ha most nyugodtan pihen babérjain, elveszett. Fogadja meg a szavam, lásson ellenséget mindenkiben. Ha valaki belekötne magába, térjen ki, még ha tejfölös szájú kölyök is az illető. Akár éjjel támadják meg, akár nappal, ne törődjön, semmivel meneküljön. A hídon megy át, tapogassa ki a pallót, nehogy megbillenjen a lába alatt. Ha épülő ház előtt jár, nézzen föl, nehogy kőzuhanjon a fejére. Ha későn tér haza, inasa mindig kövesse méghozzá fegyverben, ha ugyan megbízhat inasában. Ne higgyen jó barátnak, testvérnek, szeretőnek, főképpen szeretőjének. Poirotjének-ne, ne higgyen senkinek. D'Artagnan elpirult. Szeretőmnek se, ismételte gépiesen. S miért higgyek éppen neki kevésbé, mint bárki másnak? Mert a nő a bíboros egyik kedvelt eszköze, s nincs is nála hatásosabb. A nő 10 aranyért eladja kegyedet, a nő mind Delilla. Olvasta a Bibliát, ugye? D'Artagnan esti találkájára gondolt Bonacieux nével. Hősünk dicséretére azonban meg kell jegyeznünk, hogy Trévi úr általános rossz véleménye a nőkről semmiféle gyanakvást nem ébresztett benne a csinos háziasszonyával szemben. Igaz is, folytatta Trévi úr. Három szimborájával mi történt? Éppen én akartam megkérdezni, nem tud-e róluk, kapitány uram? Hírüket sem hallottam azóta. Elhagyogattam őket az úton. Portoztak Chantilly-ben, pár bajt akasztottak a nyakába. Aramis Crèvecœur-ben golyót kapott a vállába, Athos pedig Amiens-ben kikiáltották pénzhamisítónak. Lám, lám, szólt Trévi úr, hát kegyet hogyan úszta meg? Valami csoda folytán, uram, megmondom őszintén, a mellemet ugyan penge járta át, de a Calais út kaptatóján újra föltösszegeztem Várdégról furat, ahogy gombos tűre szúrják a cserebogarat. No látja, Várdégrófot, a bíboros emberét, Rochefort unokaöccsét. Hallgasson rám, kedves barátom, eszembe jutott valami. Tudja, mit tennék én a helyében? Mit uram? Miközben ő eminenciája Párizsban kerestet, én bizony Suttyomban nekivágnék Picardiának, s egy kissé körülszimatolnék a barátaim után. A kutyafáját ennyit csak megérdemelnek. A tanács kitűnő uram, holnap indulok. Holnap? Miért nem ma este? Ma este, uram, halaszthatatlan ügyben Párizsban kell maradnom. Ó, fiatal ember, valami hölgyike. Még egyszer mondom, vigyázzon, mindig az asszony keverte bajba a férfit, mióta világ a világ, és ő is fog bennünket mindig bajba keverni. Hallgasson rám, induljon ma este. Lehetetlen, uram. Már szavát adta? Szavamat adtam, uram. Az más. Azonban ígérje meg, hogy ha meg nem ölik ma éjjel, holnap elindul. Megígérem. Nincs szüksége pénzre? Még van 50 aranyam. Azt hiszem, éppen ennyi elég. S a cimboráinak? Nekik is lehet, azt hiszem, amikor elhagytuk Párizst, 75-75 arany volt a zsebünkben. Látom még, mielőtt elutazik? Nem hiszem, uram, ha csak közben nem jön valami. Hát szerencsés utat. Köszönöm, uram. Azzal D'Artagnan elbúcsúzott Trévi úrtól, és talán még sosem hatotta meg ennyire, hogy a kapitány íj atyaian törődik testőreivel. Sorra járta Athos, Porthos és Aramis lakását, egyiket sem találta otthon. Inasaik sem tértek haza, nem volt semmi hír, sem ezekről, sem azokról. Szívesen tudakozódott volna szeretőiknél, de nem ismerte sem Porthosét, sem Aramisét, Athosnak pedig nem volt szeretője. A gárda palota előtt elhaladva bekukantott az istállóba. A négy közül már 3 ló megérkezett, Planché azt sem tudta, hol áll a feje, javában csutakolta az állatokat, 2-vel éppen végzett. Jaj, uram, szólt Planché, amint D'Artagnant észrevette, de örülök, hogy látom. Ugye miért, Planché? Kérdezte a fiatalember. Mondja, uram, megbízik uraságot Bonacieux úrban, a házigazdánkban? Én? Álmomban sem. Hála Isten, uram, jól teszi. De hogy jut eszedbe ilyesmi? Úgy, uram, hogy miközben az imént beszélgettek, megfigyeltem mindkettőjüket, bár hallani semmit sem hallottam. Hát legalábbis 2-3-szor színt váltott az arca. Bánom is én. Uraságot nem vette észre, mert csak az a levél járt az eszében. Nekem azonban sehogyan sem fért a fejembe ez a levél. Piszkálta az oldalamat, hogyan került a házba, és egy pillanatra sem vesztettem szem elől a fizimiskáját. És? Aljas, áruló pofázmány az uram. No, de ez még semmi. Alig köszönt el uraságod. Alig fordult be a sarkon, Bonacieux fogta a kalapját, becsukta az ajtót, és már is loholt az ellenkező irányba. Biztosan igazad van, Planché. Nekem is fölöttébb gyanús a dolog. De légy nyugodt, addig nem fizetünk bért, míg az egészet kerekperec meg nem magyarázza. Tréfálni tetszik, de majd megtetszik látni. Mit okoskodsz, Planché? Sorsát senki el nem kerülheti. Szóval nem tetszik lemondani a ma esti sétafikálásról? Dehogy, Planché. Minél jobban orolok Bonacieux-re, annál inkább elmegyek a találkára, ahová levél hív, amelyik annyira kihoz a sodrodból. Hát, ha így tetszik dönteni, így, visszavonhatatlanul. Szóval légy készen, komám, 9-re itt a palotában, érted, jövök? Planché látta, hogy hiába reméli, gazdája nem adja fel tervét. Nagyot sóhajtott, és csutakolni kezdte a 3. lovat. D'Artagnan pedig, hiszen tulajdonképpen igen körültekintő volt, nem hazament vacsorázni, hanem ahhoz a gaszkonyi paphoz, akinél annak idején szűkösebb időkben három barátjával együtt csokoládét reggelizett. 9 órakor a gárdapalotában volt D'Artagnan. Planchet már fegyverben találta. A negyedik ló is megérkezett. Planchetnál karabé és pisztoly volt. D'Artagnan kardot kötött, övébe 2 pisztolyt dugott, aztán mindketten lóra pattantak és zajtalanul elügettek. Sötét éjszaka volt, senki nem látta meg őket. Planchet gazdája nyomába szegődött, és 10 lépésnyire mögötte haladt. D'Artagnan végighaladt a Szajnaparton, a tárgyalások kapuján áthagyta el a várost, azután a Saint-Cloud felé vezető útra tért. Akkoriban sokkal szebb volt ez az út, mint manapság. Amíg a városban jártak, Planchet tisztességtudóan megtartotta az illendő távolságot. Mihelyt azonban néptelenebb, sötétebb útszakaszra jutottak, nagy óvatosan mindjobban megközelítette D'Artagnant, és amikor elérték a Boulogne-i erdőt, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, ott haladt gazdájával egy vonalban. Mi tagadás a hatalmas fák lombjának imbolygása, meg a sötét fatörzsek sűrűjében játszadozó holdvilág ugyancsak próbára tette nyugalmát. D'Artagnan figyelmét nem is került el, hogy valami nincs rendben az inas körül. Na, Planchet úrfi, kérdezte, csak nincs valami baj? Tessék mondani, uram, nem éppen olyan az erdő, mint a templom. Hogyhogy, Planchet? Mert az embernek elakad a szava az erdőben is, meg a templomban is. Szóval neked elakad a szavad. Elám, mert félsz, ugye? Félek, uram, hogy meghallanak. Hogy meghallanak? Pedig fölöttébb épületesen társalgunk, kedves Planchet-komám. Senki nem róhat meg bennünket, érte? Hé, uram, folytatta Planchet, és megint felpattant vessző paripájára. Micsoda sunyi és ronda fráter ez a Bonacieux. Nézze csak meg a szemöldökét, meg ahogy a száját vonogatja. Mi ütött beléd, hogy egyre ez a Bonacieux jár az eszedben? Uram, az ember nem arra gondol, amire szeretne, hanem ami eszébe jut. Mert gyáva kukasz vagy, Planchet. Nagyon kérem, uram, ne tessék összetéveszteni az óvatosságot a gyávasággal. Az óvatosság erény. Te pedig erényes férfiú vagy, igaz-e, Planchet? Nem valami puskacső villogam ott? Mi lenne, uram, ha behúznánk a nyakunkat? Az ördög vigye el, dörmögte D'Artagnan, mert eszébe jutottak Trévi úr jó tanácsai. A végén még engem is megijeszt ez az ökör. Azzal megsarkantyúzta a lovát. Planchet ugyanígy tett, követte gazdáját, mint az árnyék, és már is mellette lovagolt. Egész éjszaka így akarunk ügetni, uram, kérdezte. Nem, Planchet, te már meg is érkeztél. Tessék, megérkeztem át, uraságod? Én még néhány lépéssel tovább megyek. És itt tetszik hagyni egyedül? Félsz, Planchet? Nem, uram, de bátorkodom megjegyezni, hogy az éjszaka igen frissnek ígérkezik, a friss levegő pedig reumát szül, a reumás szolga viszont csak afféle gyászuszál, főleg olyan fürge a gazdáj, mint uraságod. Hát, ha annyira fázol, menj be a kocsmába, van itt a szomszédban nem is egy. Holnap reggel 6-kor várja az egyik söntés kapujában. A reggeli talért, uram, parancsa szerint becsülettel megettem, megittam, és ha most is úgy érezném, hogy fázom, egy megveszekedett garas sincs a zsebemben. Nesze fél arany, reggel találkozunk. D'Artagnan lepattant lováról, a kantárt Planchetnak hajította, majd köpenyébe burkolózva tova sietett. Megvesz az Isten hidege, kiáltott fel Planchet, amikor gazdája eltűnt szeme elől, és mivel igen-igen melegedhetnékje volt, már sietett is egy házikó felé, mert magán viselte a külvárosi kocsmák valamennyi ismertetőjelét. Bekopogtatott. D'Artagnan ekközben egy keskeny csapásra tért, tovább haladt és megérkezett Saint-Cloudba. Itt azonban nem az országutat követte, hanem hátulról megkerülte a kastélyt. Befordult egy igen elhagyatott sikátorba, és csak hamar a nevezetes pavilon előtt találta magát. Az épület tökéletesen néptelen környezetben állt. Az utca egyik szélén nagy fal emelkedett, ennek sarkánál helyezkedett el a pavilon. Az utca másik oldalán élő sövény oltalmazott a járókelőktől egy kicsi kertet. Hátul a kertben ütött-kopott kulipintyó húzódott meg. A fiatal ember megjelent hát a találkán, és mivel nem kapott utasítást, hogyan jelezze megérkezését, csendben várakozott. Sehol semmi lesz, mintha a főváros 1000 mérföldre volna. D'Artagnan hátra pillantott, majd a sövénynek támaszkodott. A sövényen, a kerten, a viskón túl sötét ködleple borult a végtelen messzeségre. Ott alszik Párizs. A tátongó, határtalan űr mélyeiben csupán itt-ott villant fel egy-egy fényes pont a nagy pokol gyászcsillagai. Ám D'Artagnan most rózsaszínben látta a világot. Minden gondolata mélyén mosoly volt, minden homály feltisztult szeme előtt. Találkára jött, és hamarosan üt az óra. És íme, néhány pillanat múlva, a Szentklúdi templom nagy harangjának öblös torka lassan, harsányan tizet kongatott. Az érces hang azonban valahogy gyászosan zengett, szinte siránkozott a nagy éjszakában. De a fiatalember szívében édesen csendült össze a tíz ütés, hisz a várva várt órát jelentik. Szemét a fal szögletében álló kis pavilonra szögezte. Az épület valamennyi ablakán zárva voltak a zsaluk, kivéve egyet az első emeleten. Ebből az ablakból szelíd fény szűrődött elő, és ezüstösen rezgett a parkon kívül álló két-három hársfalom koronáján. Igen, ott a kivilágított kedves kicsi ablak mögött, ott várja a csinos Bonacieux-né. D'Artagnant elringatta az édes elképzelés, és türelmesen végigvárt egy fél órát, miközben szemét persze sem vette le a kedves kerti lakról. Még a menyezet aranyozott párkán szegélyét is láthatta, és ebből megsejtette, milyen választékos lehet az egész lakosztály. A Szentklúdi harang fél tizenegyet kongatott. Ezúttal maga sem tudta, miért hideg borzongás futott végig tagjain, talán csak a hűvös levegő miatt, annak merőben külső behatását vélte belső izgalomnak. Aztán az a gondolata támadt, hogy nem jól emlékszik, s a találka csupán 11 órára szól. Közelebb lépett az ablakhoz, úgy állt, hogy érje a fénysugár. Kihúzta zsebéből a levelet, és megint átolvasta. Nem tévedett, a találka valóban 10 órára szólt. Visszatért őrhelyére. A csendben és a magányban apránként kezdte elveszíteni nyugalmát. 11-et ütött. D'Artagnan most már attól tartott, Bonacieux-nét valami baj érte. Hármat tapsolta, szerelmesek szokásos jeladása kép, de senki sem válaszolt, még csak a visszhang sem. Meglehetősen bosszúsan arra gondolt, hogy a fiatalasszony várakozás közben talán elaludt. Oda ment a falhoz, és megpróbált felkapaszkodni rajta. A falat azonban nemrégiben vakolták, és D'Artagnan hasztalanul csorbította ki a körmét. Pillantása hirtelen megakadt a fákon. A lámpa fény egyre hullatta ezüstjét leveleikre. Az egyik fa kinyúlott az út fölé, és D'Artagnan arra gondolt, hogy az ágok közül talán benézhet a pavilonba. Gyerekjáték volt a fára felkapaszkodni, csak nemrégiben lépett 20. évébe, a diák csínyeket még nem felejtett el. Szempillantás alatt fenntermett a fa koronáján, és szeme az üvegen át végigfürkészte a pavilon belsejét. Különös látvány. D'Artagnant tetőtől talpig megborzongatta. A békés szelíd lámpafény szörnyű felfordulásra vetett világot. Az egyik ablaktáblát betörték, a szoba ajtaját benyomták, és az ajtószány kifordulva lógott a sarokvason. Földön hevert egy asztal. Bizonyára emellett vacsoráztak volna édeskettesben. Szétvert palackok, összetipor gyümölcsök borították a padlót. A szobában minden heves kétségbe esett dulakodásról árulkodott. D'Artagnan, mintha tépet ruhák szafatjait ismerte volna fel a különös felfordulásban, mintha néhány véres folt szennyezte volna a függönyt és az abroszt. A szíve iszonyatosan kalapált. Gyorsan leereszkedett a földre, és körülnézett, nem látta az utcán egyéb dulakodásra valló jeleket is. A szelíd fény pedig egyre világolt a nyugalmas éjszakában. Most vette csak észre D'Artagnan, előbb nem is vehette, mert nem volt semmi oka a vizsgálódásra, hogy a feltúrt, megtiport földön emberek és lovak lábnyom látszott kusza összevisszaságban. Azon kívül egy feltetően Párizsból érkezett kocsi keréknyomai mély barázdát szántottak a puha talajba. A kerékvágás csak a pavilonig haladt, s onnan visszafordult Párizs felé. D'Artagnan tovább vizsgálódott, s végül egy tépet női kesztyűt talált a fal tövében. A kesztyű bőre, ahol nem frecsent rá a sár, makulátlanul tiszta volt, jó illatú női kesztyű. Milyen szívesen csikarják ki az ilyet szép kedvesük kezéből a szerelmesek. Minél tovább nyomozott, annál bőségesebben gyöngyözött homlokán a hideg veríték. Szívét szörnyű aggodalom marszangolta, lélegzete kikihagyott, de azért a maga megnyugtatására egyre csak azt mondta, hogy a pavilonnak talán semmi köze sincs Bonacieux néhez. A fiatalasszony nem a pavilonban, hanem a pavilon elé hívta találkára. Talán a szolgálat vagy férjének féltékenysége marasztalta Párizsban. De valamennyi okoskodását halomra döntötte, izzé porrá zúzta, szafatokra tépte valami fájó sejtelem, ami olykor egész mi voltunkat lenyűgőzi, és száz felől harsogja felénk, hogy minden porcikánk, ami erre fogékony, felfoghassa, nagy csapás fenyeget.
Elhangzott Dumas a Három testőr című írásának 22. része, felolvasta Varga Tamás színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. It's a new day dawning, it's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind.
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj. A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és várlak. Hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem cseh, léptél mellé, asztalhoz hívtál.
már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te bennem, s benned én. Közelebb voltál te hozzá, közelebb értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Újjong a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Oratóriumban együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Újjong a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Jöjj hát és lép be hozzánk, itt mindig akad szabad hely neked. Nézz körül, miért örül egymásnak itt minden gyermek. Testvért kapsz, akiben Jézus lép hozzád. Testvéred lép hozzád, de Jézus ölel át. Újjong a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zeng dal az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Újjong a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zeng dal az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Dobj el most minden gondot, csüggelésed hagyd az utcán, védj kézbe könyvet, tollat, tanulj, örülj, légy nagyon vidám. Nem vagyunk szentek, de segítünk néked. Ha te is szeretnéd, ragyogtasd fel szívből fényed.
nekünk együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zengd alul az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Újjong a szív, és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zengd alul az udvar, kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. 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 Don Bosco, barátunk Don Bosco.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!